A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk az apostolok cselekedetei könyvéből, a második részből, a 14-től a 47-dik, azaz a rész végéig tartó versekből, a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva, nem nagy figyelemmel hallgassa. Itt szól hozzánk Isten igéje az apostolok cselekedetei második részéből, a 14. versből. Ekkor előállt Péter a 11-gyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az életútjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien, Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és a gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igéire, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mi is arra várunk, hogy kitöltessék ránk a lélek. De tudjuk, atyánk, azt is, hogy bűnös emberre nem töltetik ki. Te jöttél a mi segítségünkre a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, aki helyettünk vállalta a halált és a szenvedést, aki által igazzá tettél bennünket, és így küldöd el a te lelkedet. Akinek nem passzív befogadói lehetünk és vagyunk, hanem nagyon is aktívan kell fogadnunk. Meg kell szentelni magunkat. El kell fordulnunk a mi bűneinktől, mert csak így tudsz eljönni hozzánk. Kérünk, Urunk, küld alá a lelkedet, hogy megtisztítson bennünket. És küld alá, hogy újjászüljön egy új életre, megváltozott cselekedetekre, gondolatokra, szavakra, arra az életre, amelyet Krisztus élt elénk, amelyet ő bemutatott számunkra. Úgy szeretnénk, Urunk, hogyha ez az élet lenne látható rajtunk, a családunkban, a gyülekezetünkben, ebben a városban. Könyörülj rajtunk, atyánk, hiszen tudjuk, a hit hallásból van, a hallás a te beszéded által. Így kérünk, hogy szólj most hozzánk, a te igéd és lelked által. Nyisd meg a mi szívünket, és árasz ki ránk a te ajándékaidat. Ámen. Istennek az az igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy szent lelke által szólni kíván hozzátok is, testvéreim. Írva találtottam ma már felolvasott ige szakaszban, abból is kiemelném a második rész 21. versét. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Eddig Isten írott igéje, gyülekezet foglaljon helyet. Kicsoda üdvözül? És ha tegyem fel személyesen a kérdést, kicsoda üdvözül közületek, testvéreim? Ki üdvözül, azaz kimenekül meg közületek a testi-lelki halálból? Mert az üdvösség a haláltól való menekvés. Péter ugyanezzel a szóval kiált fel, amikor a vizen jár, de a hullámokra tekintve elkezd süllyedni. Ezzel a szóval kiált fel Jézushoz, Uram, ments meg engem. Segítségért kiált a pusztulásból, a halálból. A testi-lelki halál jelei vannak rajtunk, testvéreim. A betegségek, kezdve a legapróbbtól, ami ma van, holnap elmúlik, egészen addig, amire azt mondja az orvos, már csak néhány hónap van hátra. Ezek mind a halálnak a jelei. A halál jel az önpusztítás. Alkohollal, kábítószerrel, élvezetek hajszolásával pusztítja magát az ember, vagy pusztítja fegyverrel a másikat. A halálnak a jele a megkötözöttség, az ördög látható befolyása az emberre az okkult tevékenységek kapcsán, de a halál jele a szeretetlenség, a közöny, a gúny, a bántás, az irigység. Itt a gyülekezetünkben, otthon a családjainkban, a munkahelyünkön. Ki üdvözül? Azaz kimenekül meg ettől a testi-lelki haláltól? Ki tud ellene állni halál romboló erőinek a földi életében? Ki tud ellene állni a bűnnek, az ördögnek, a világ csábításainak? És ki tud majd ellene állni a testi halálnak, és a testi halál után következő második halálnak, a kárhozatnak? Ki üdvözült közületek, testvéreim? Vagy így is felteltem a kérdést, ki keresztény közületek, testvéreim? Mert csak aki üdvözül, az keresztény. Aki meg fog menekülni a kárhozattól, az keresztény. Aki a földi életében ellen tud állni, sőt felveszi a harcot a halál ellen, az keresztény. Mert csak aki segítségül hívja az Úr nevét, azaz az Úr Jézus nevét, az üdvözül. Hiszen nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Csak azok a keresztények, akik üdvözülni akarnak. Azok a keresztények, akik ehhez az Úr Jézust hívják segítségül. Csak akkor ülj itt a templomban, ha üdvözülni akarsz. Ha meg akarsz menekülni ettől a testi-lelki haláltól, a kárhozattól. Ha szeretnéd, hogy ne a halál jelei látszódjanak az életeden, a családod életén, meg a környezetednek az életén, hanem az életnek a jelei. Ha kereszténynek vallod magad, akkor ezért az üdvösségért akarj az lenni. Azért, hogy az Úr Jézus téged is mentsen és szabadítson itt a földön, és mentsen és szabadítson majd a halálod óráján, és a halálod után is, az utolsó ítéletkor. Ez az üdvösség pedig már most a tied lehet. Ki a keresztény? Ki üdvözül? Az, és csak az, akinek már most üdvössége van. Akinek van üdvössége itt és most. Nem majd egyszer. Itt és most kell tudni kimondani, hogy üdvösségem van. Kimondani azt, hogy igen, én segítségül hívtam az Úr Jézus nevét valamikor, és azóta is segítségül hívom őt minden nap. De lehet, hogy most születik meg bennünk ez a döntés. Segítségül hívom őt. Segítségül akarom hívni őt, mert látom az én elveszett állapotomat, látom a halál jeleit, és nem látom az élet jeleit magamon. És elhatározom, hogy segítségül hívom most, és segítségül hívom majd életem minden napján. Ki üdvözül? Aki először is tudja, hogy ki által lehet neki üdvössége. Másodszor tudja, hogy hogyan lehet az övé ez az üdvösség. Harmadszor, aki tudja azt is, hogy mik a jelei az üdvösségnek. És ezek a jelek megvannak az ő életében is. Nézzük meg erre a három kérdésre a választ Péter pünkösdi beszéde és a hallgatóinak arra adott válasz alapján. Ezt a három kérdést vizsgáljuk meg mindenkor szemünk előtt tartva a saját üdvösségünket. Az első kérdés, ki által lehet enyém az üdvösség? A második, hogyan lehet enyém az üdvösség? A harmadik pedig, mik a jelei az üdvösségnek az életemben? Nézzük az elsőt. Ki által lehet enyém az üdvösség? A zsidó pünkösdre sokan érkeztek Jeruzsálembe, ez az aratásnak és a törvényadásnak volt az ünnepe. A törvény szerint minden zsidó férfinak minden évben a három főünnepen meg kellett jelennie. Persze nem mindenki tehette ezt meg, vagy engedhette meg magának. Mégis azon a pünkösdön nagyon sokan gyűltek össze az akkori világból, vagyis a római birodalom minden területéről, az oda szétszóródott Isten népének fiai. Amikor a szokott módon eljöttek az ünnepre, még nem tudták, hogy eljön az Úr a Sionra, eljön Jeruzsálembe. Nem gondolták, hogy leszáll az Úr dicsősége, ahogyan ez történt a pusztában, amikor még csak szent sátor volt, amikor leszállt az Úr dicsősége a sátorra, ez jelentette Isten jelenlétét, és Isten szólt Mózeshez, és Mózesen keresztül szólt a néphez. Ők nem tudták, hogy számukra az a nap az üdvösség napja lesz. Jöttek a saját vallási szokásaik szerint úgy, ahogy megszokták, de nem tudták, hogy Isten is jön. Isten is jön hozzájuk, egészen kézzelfogható módon az ő szent lelke által, és nem is fog tőlük elmaradni soha többé. Amikor nagy zúgás támad, mint egy nagy szélroham, akkor ezek az emberek összefutnak. Majd találkoznak a tanítványok csoportjával, és kiki a maga anyanyelvén hallotta őket beszélni. Rögtön tudták, hogy itt valami különlegessel van dolguk. Nem természetes az, hogy galileai férfiak, akit ráadásul tanulatlannak is tartottak, az ő anyanyelvükön beszéljenek nekik Isten felséges dolgairól. Tudták, hogy valami történt, tudták, hogy azok az emberek megváltoztak, hogy valami megváltozott rajtuk, valami történt velük, de nem értették, hogy mi. Ezért kérdezgették, mi akar ez lenni. Mások, hogy félelmüket csillapítsák, rögtön elővették a józan paraszti ész bölcsességét, és kimondták a választ, ezek az emberek részegek. Még gúnyolódtak is, hogy lám, hogy megijedtünk, pedig csak alaposan a pohár fenekére néztek ezek a názáreti tanítványok, hiszen már a mesterük is falánk volt és részeges. Valódi választ csak azok kaptak, akik azt Istennél keresték, és Isten szájából fogadták el. Viszont azt látjuk, hogy ma az emberek nyitottak a csodálatosra, a természet felettire, a különlegesre, a csodákra, közben pedig meg sem kérdezik, hogy mi akar ez lenni. Örülnek a gyógyulásnak, de nem járnak utána, hogy mi által gyógyultak. Az Isten által. Mert a Biblia azt mondja, hogy az ördög is fog csodákat tenni, jeleket tenni, csodálatos gyógyításokat véghez vinni, és az ember nem kérdezi, nem jár utána. Örülök a gyógyításnak, közben fogságba fogok esni, ha nem néztem utána, mi által van az a gyógyítás. A másik ilyen csapda a racionalizmus, az ész érve. Amikor az ember a saját tapasztalatával igyekszik megmagyarázni minden eseményt, nem hagy helyet a természet felettinek. Ezzel kirekeszti Istent a gondolataiból, kirekeszti Istent az élete problémáiból, a megoldásaiból. Így volt ez a pünkösdi események kapcsán is. Péter viszont, amikor megtapasztalta a Szentlélek jelenlétét, nem ült tovább a házban. Péter nem várt, hanem kiment a tömegbe. Nem várta, hogy majd kérdezik őt, hogy most mi is történt, te meg tudod magyarázni? Nem várta, hogy a hivatali időben valaki majd bekopog hozzá, hogy te nem tudod, hogy mi volt ez? Hanem azonnal előállt, felemelte a szavát, és szólt. Péternek nem kellett készülnie, tudta a választ a történtekre. Péter felkészült volt. Azonnal készen volt a válasz, ez, ami most történt, Isten üdvtervének a beteljesedése, Jézus Krisztus munkája közöttetek. Olyan jó lenne, ha mi is így élnénk. Ha mi is felkészültek lennénk a Szentírás olvasása, hallgatása és tanulása által, mert Péter is innen készült. Jézus 3 évig tanította a tanítványokat, majd feltámadása után mennybe meneteléig még 40 napig volt a földön, és beszélt tanítványainak az Isten országa dolgairól. Aztán mennybe menetel után még 10 napig a tanítványok minden nap együtt voltak. Könyörögtek, mert tudták, hogy az Isten megígérte nekik, hogy elküldi majd a Szent Lelket. Könyörögtek, hogy eljöjjön ez az idő. 10 napig együtt vannak, együtt imádkoznak, és olvassák a Szentírást. Látjuk ezt a korábbi történetből, hogy Mátyást apostollá választották, mert ezt olvasták a Szentírásban. Naponta olvasták az igét. A Szentlélek eljövetele azokat érte váratlanul, akik még nem voltak Jézuséi. De az apostolok és a tanítványok felkészültek voltak. Ők nem rémültek meg, amikor bekövetkeztek ezek a csodás jelek, mert Jézus megmondott nekik előre mindent. Ismerjük-e mi is így a Szentírást? Ismerjük-e Jézus életének az eseményeit, a proféciákat, amelyek beteljesültek, és azokat, amelyek még ezután fognak beteljesedni? Gondoljunk csak Jóel proféciájára. A lélek kitöltése megtörtént, de azok a természeti jelenségek még nem, amelyeket leír, hogy a nap elsötétedik, a hold vérré válik, tűz és füstfelleg lesz. Mert ha nem vagyunk készen, ha nem készen várjuk, akkor az események vagy elmennek mellettünk, vagy a hitető fog becsapni bennünket. Mert azt mondja az ige, hogy mielőtt ő visszajön, Jézus Krisztus, olyan események fognak bekövetkezni, amelyek meg fognak rémíteni minket. El fognak borzasztani, hogy legszívesebben elbújnánk, ha csak nem tudjuk róluk, hogy ezeknek meg kell történniük. És el fog jönni az Antikrisztus is, aki beül az Isten templomába, Istennek adva ki magát, Mi pedig hinni fogunk neki, ha nem ismerjük róla az igazságot. Azt mondja az ige, hogy vigyázzatok, mert az a nap úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Legyetek éberek. Amikor Péter meghirdeti, hogy Joel proféciája itt most beteljesedett, akkor ezzel azt is kimondja, hogy az utolsó napok eljöttek, elkezdődtek. Lezárult a proféciák ideje, lezárult az Ószövetség ideje. Ez volt a legnagyobb ajándék, amit Isten megígér, de ezzel eljöttek az utolsó napok. És az utolsó napok vége ítélettel fog lezárulni. Péter vigyázó volt, szüntelen imádkozott a tanítványi közösségben, és olvasta a Szentírást. És amikor Isten megjelent, akkor ezt felismerte, és kész volt erről bizonyságot tenni az értetlen sokaság előtt. Ő magyarázatot adott a történtekre azáltal, hogy Jézusról beszélt a sokaságnak. Az üdvösségről beszélt nekik, mert Jézus az üdvösség. A szabadítóról, a megmentőről, aki az eljövendő haragtól meg tudja menteni a hallgatóit. Mert majd eljön az ítélet napja, de most még a kegyelem idejét éljük. Isten most még a kezét nyújtja, hogy kihúzzon minket is a vízből. De eljön az a nap, amikor már nem lesz ott a kinyújtott segítőkéz. És bizony ott lesz a félelmetes tudata annak, hogy a mentő, a segítőkezet nem ragadtam meg. Ezért fulladtam meg. Inkább próbálkoztam, inkább kapálóztam a magam erejéből, amíg tartott, de eltoltam a segítőkezet. Milyen sokszor vagyunk így, nem csak üdvösséggel kapcsolatban, hanem az életünkkel is. És ez a kettő ugyanaz. Mert ha az üdvösséget nem fogadom el, ez meglátszik abban, hogy az életemben sincs jelen az Isten, hogy az én problémáimat én magam akarom megoldani. Nem engedem, hogy Isten oda belépjen. Nem engedem, hogy jelen legyen. Nekem nem kell az Isten segítő keze. Nekem nem kell Jézus Krisztus. Nekem elég, hogy eljövök ide a templomba, de otthon már nem kell. Nem imádkozom. Nem keresem őt az igében. A munkahelyemen nem kell. A családomban nem kell. És a gyülekezet közösségére sincsen szükségem. Péter apostol arról kezd el beszélni a megzavarodott sokaságnak, hogy a názáreti Jézus által van az üdvösség. Hogy általa ment meg Isten bennünket ebből a halálból, általa ment meg az ítélettől, általa ad lehetőséget az újrakezdésre, az új életre. Általa ad lehetőséget, hogy a korábbi kapcsolatai megváltozzanak. A régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Péter bizonyságot tett arról, hogy ezt a názáreti Jézust az Isten igazolta erőkkel, jelekkel és csodákkal. Mi is ismerjük ezeket az evangéliumokból. Ezek pedig arról tesznek bizonyságot, hogy Jézus az, akinek magát mondta, az Isten Krisztusa, a megváltó, a szabadító, az Isten fia. Hisszük-e ezt? Hisszük-e, hogy Jézust nem némely emberek gonoszsága juttatta a keresztre, hanem mi magunk feszítettük őt meg. Jézus nem úgy általában halt meg a bűnökért, hanem Jézus meghalt konkrétan az enyémekért is, amit fel is tudok sorolni, el is tudok mondani, és el is mondtam az Istennek, hogy Jézus az én törvényszegéseimért halt meg, az én engedetlenségeimért, az én hitetlenségemért, az én szeretetlenségemért. Az a sok zsidó férfi valószínűleg nem volt mind ott húsvétkor, abban a tömegben, amely azt kiáltotta Pilátusnak, feszítsd meg. Mégis Péter azt mondja nekik, hogy ti feszítettétek a pogányok keze által keresztre. Bűnösök vagytok ti is honfitársaitok vétkében, mert bűnösök vagytok ti magatok is. Aki közülünk nem hiszi, hogy Jézust ő maga feszítette a keresztre a saját bűneivel, annak semmi köze Jézushoz. Annak nincs üdvössége. Az közülünk még a kárhozatban van. De lássuk meg Isten irántunk való jóságát és kegyelmét, aki fiát nem hagyta a halálban, hanem feloldotta az értünk szenvedett fájdalmait, feltámasztotta őt a halálból. Ez a mi hitünk alapja, hogy Jézus értünk meghalt, de feltámadt a halálból, hogy visszajött a sírból, hogy lelke nem maradt a holtak hazájában, teste nem látott elmúlást és enyészetet. Ez bizonyítja Péter apostol a 16. Zsoltárral, ahol idézi Dávid szavait, és bizonyítja azt, hogy nem Dávidról van itt szó, nem magáról mondja azt, hogy ő nem lát elmúlást, hiszen tudta ott mindenki Jeruzsálemben, hogy Dávid meghalt, eltemették, ott volt a sírja Jeruzsálemben. Dávid arról beszélt, akit az Isten megígért neki, akit örökkévaló királyként küld majd el az ő utódjaként, és ha valaki örökkévaló király, azon nem foghat a halál. Ez a prófétáknak a bizonyságtétele Jézusról, de van más bizonyságtétel az apostoloké, akik látták az üres sírt, és látták a feltámadt Jézus Krisztust. Találkoztak vele, beszéltek vele, tanúi voltak Jézus feltámadásának. Hiszünk-e mi ezeknek a bizonyítékoknak? Péter is azért csak két bizonyítékot mond, mert a zsidó törvény szerint két tanú vallomása már megerősítette a vallomást. Bizonyítéknak számított. Hiszünk-e mi ezeknek a bizonyítékoknak? Mert ha nem hisszük Krisztus feltámadását, akkor a hitünk hiába való, még bűneinkben vagyunk. Akkor nincs üdvösségünk. Hiszen azért lehet üdvösségünk, mert Jézus értünk meghalt a kereszten, és értünk feltámadt a halálból. Ezután az Atya felemelte őt magához a mennybe menetel napján, és odaültette őt a legnagyobb méltóságra, az ő jobbjára. Neki adott minden hatalmat mennyen és földön, hatalmat egyháza, azaz választottai az övéi fölött, de hatalmat a hitetlen világ és a sátán minden hatalma és erőssége fölött. Jézus pedig mire használja ezt a hatalmat? Arra, hogy bennünket üdvözítsen. Hogy megosszon velünk mindent, amiért a kereszten életével fizetett. Megadja nekünk bűneink bocsánatát. Ránk árasztja a szeretetét. Helyet készít számunkra a mennyben, hogy halálunk óráján mellénk állhasson, és átvigyen az ő országába bennünket. Hogy felruházzon bennünket lelki fegyverzettel a bűn, a sátán és a világ csábítása ellen itt ebben a világban. És ő kérte, és megkapta az Atyától a szent lelket is. És amikor megkapta, azonnal el is küldte a földre az övéihez, hogy velük lehessen minden napon a világ végezetéig, hogy szívükbe áradjon a szeretete, hiszen a Szentlélek által árad szívünkbe az Isten szeretete. Ha nincs ott a lélek, akkor bizonytalan leszek ebben a szeretetben. Ha ott a lélek az életemben, akkor biztos lehettek abban, hogy Krisztus értem is meghalt. Az Atya nem fog soha többé elengedni engem. Ki által lehet enyém az üdvösség? Remélem, testvéreim, hogy az igéből bizonyságot nyertetek arról, hogy egyedül Jézus Krisztus által. A következő kérdés tehát így szól, hogyan lehet enyém az üdvösség? Amikor a sokaság meghallotta, hogy ők az Isten Krisztusát feszítették meg, akkor megrémültek. Amikor meghallották a prófétai beszédből, hogy nem egy csaló embert, nem egy hazug embert, nem egy istenkáromló embert feszítettek meg, aki azt mondta, hogy ő Isten fia, hanem valóban az élő Isten fiát feszítették keresztre a bűneikkel, akkor megrémültek. Főleg amikor hallották, hogy ez a Jézus most az Isten jobbján van. Mert Isten bosszút áll azon is, aki ember vérét ontja, akár csak véletlenül is. Akkor hogy ne sújtaná jogos ítéletével azt, aki az Isten fiát ölte meg? A bűneik súlya Péter hallgatóinak a szívére nehezedik. Csak ennyit kérdeznek, mit tegyünk? Megtettük, nem tudunk rajta változtatni. Tudjuk, hogy nem tudjuk jóvá tenni ezt a bűnt, mit tegyünk? Azt kérdezik az apostoloktól, hogy ti tudjátok a megoldást? Nem ti is ugyanolyanok vagytok, mint mi, ugyanolyan bűnösök, az Isten kegyelmére szorulók. De látjuk rajtatok, hogy ti ezt a kegyelmet megkaptátok, hiszen kitöltetett rátok a lélek. Akkor mit tegyünk mi? Látjuk, hogy lehetséges. A bűnös ember üdvözülhet. A bűnös ember megkaphatja az Isten szent lelkét, megkaphatja bűnei bocsánatát. Mit tegyünk? Ti hogyan kaptátok ezt a kegyelmet? Nem lehetne ez a kegyelem a miénk is? Ez van a kérdésükben. Péter pedig Isten kegyelmével fordul feléjük, és eléjük tárja megmenekülésük egyetlen útját. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevébe. Ha tovább olvassuk, hozzáteszi az ige a hitet is. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. De valójában már a keresztség is hitvallás volt. Aki akkor Jézus nevére megkeresztelkedett, ha zsidó volt, szakítania kellett a zsidó közösséggel. Ha pogány volt, szakítania kellett a bálványisteneivel. Gondoljunk arra a vakra, akit Jézus meggyógyít, visszaadja a szeme világát, ő pedig elmegy a zsidó vezetőkhöz, és bizonyságot tesz arról, hogy ez a Jézus, akit ti bűnösnek mondatok, az Isten kezével gyógyított meg engem. És akkor ezt a vakot kiközösítik. Ma olyan könnyen keresztelkedünk, de akkor is keresztelkednénk Jézus nevére, ha ezt a polgári törvény büntetné. Akkor is megkeresztelnénk a gyermekünket, vagy az unokánkat, hogyha a polgári törvény halállal büntetné, hogy Jézus nevére keresztelkedünk. Mert egyedül Jézus által van az üdvösségem, és a keresztség annak a hitnek a megvallása, hogy én mind életemben, mind halálomban őhozzá akarok tartozni. De megtérés, azaz a bűneimtől való elfordulás sem lehet hit nélkül. Nem tudok szembe fordulni azzal az életemmel, amit eddig éltem, ha nincs ott az a hit. Nincs ott az a hit, hogy Isten kegyelmébe fogadott. Nincs az a hit, hogy elévihetem a bűneimet, megvallhatom Istennek a bűneimet, mert megbocsátotta azokat. És akkor kimondhatom, és nem kell takargatnom előtte. Hit nélkül fel sem ismerem, hogy mi a bűn. Hit, megtérés és keresztség. Így lehet enyém az üdvösség. Jézustól várom a szabadításomat. Radikálisan szakítok bűnös cselekedeteimmel, szavaimmal és gondolataimmal, és vallom, hogy Krisztushoz tartozom. Vallom itt a gyülekezetben, otthon a családomban, a munkahelyemen, a szomszédaim között. Csak így lehet enyém az üdvösség. Ha pedig Krisztushoz tartozom, akkor a gyülekezethez is tartozom. Nem csak névleg vagy papíron, hanem teljes szívvel. Miután láttuk, hogy a hit, a megtérés, azaz a bűneinktől való elfordulás és a keresztség által lehet enyém, a Krisztus által megszerzett és felkínált üdvösség, nézzük meg, hogy mik a jelei annak, hogy valakinek üdvössége van. Mik a jelei az üdvösségnek az életemben? Amikor megtérek Istenhez, amikor elfogadom az ő kegyelmét, amikor leszáll rám a Szentlélek, nem csak a bűneim bocsánatát kapom meg, hanem egy új életet. Az Isten szent lelke engem azonnal betagol a Krisztus testébe, az ő anyaszent egyházába, amely látható formában itt van, a helyi gyülekezetekben. Ezért üdvösségemnek a látható jelei ugyanazok, amiket a pünköskor létrejövő gyülekezetben látunk. Az üdvösségre jutott tanítványok nem maguk találták ki, hogy most már mivel is töltsék el ezt az örökkévalósághoz képest piciny időt, amit a Földön töltenek. Nem azon gondolkoztak, hogy mivel üssék el az időt, amíg Krisztus visszajön, hanem nekiláttak annak, amire a Szentlélek nem csak felhatalmazta, hanem képessé is tette őket. A Szentlélek határozta meg az életüket, és ez az üdvösség. Az az üdvösség, amit itt olvasunk, és amit itt látunk. Annak van üdvössége, aki ezeket a jeleket mutatja fel az életén, mert abban van ott az Istennek a szent lelke, aki ma is ugyanaz, és ma is ugyanúgy munkálkodik. Mik is ezek a jelek? Az első, hogy ezek a tanítványok tanultak. Tanultak az Isten országa dolgairól, Jézus Krisztusról, a keresztény életről, a keresztény reménységről, tanultak a szeretetről, a házasságról, a gyermeknevelésről, a pénzkezelésről, a munkáról, az előjárókhoz való viszonyról, tanultak a gyülekezetépítésről, a misszióról, mindarról, ami a keresztény élethez és az abban való megmaradáshoz szükséges. Jézus megtanította erre a tanítványait, ők pedig továbbadták ezt. Isten ezáltal kapcsolatban volt velük. Nem csak egy száraz ismeret, mint egy lexikont, amikor kinyitunk, hanem Isten szól hozzám. Isten maga tanít engem lépésről lépésre, a saját egyéni haladásom szerint, de Isten tanít. Isten kapcsolatban van velem. És akinél ez nincs meg, annak nincs üdvössége. Akiben nem ébredt fel a vágy, hogy keresse az Istent, hogy meg akarja ismerni Krisztust, meg akarja ismerni a keresztény életet, aki nem keresi ezt az igében otthon, itt az Isten tiszteleten, Biblia órán és minden egyéb lehetséges alkalmon, akiben nincs meg az ige szeretete, abban nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. A második jellemző, hogy közösségben voltak. Közösségben az Atyával, a Fiúval, a Szentlélek által. Ezt jelentett az imádságuk is. Állandó kapcsolatban az Istennel. Szoros szeretett közösségben Istennel, és közösségben egymással. Hadd mondjam mai példákkal. Szívesebben voltak együtt az üdvözültekkel, a tanítványtársakkal, azokkal, akik Jézus Krisztusban hittek, akik keresték, kutatták az írásokat, szívesebben imádkoztak velük, mint hogy kimentek volna horgászni, vagy a meccsre, vagy hogy otthon nézzék a tévét. Megosztották egymással a javaikat. Nem volt köztük szűkölködő, azért, mert figyeltek egymásra. Tudták, mire van szüksége a másiknak. Örömmel osztották meg egymással a pénzüket, a házukat, autójukat, az idejüket. Együtt voltak, mert tudták, hogy a lélek nem adatott meg mindenkinek, illetve a lélek nem adott meg mindenkinek mindent, hanem úgy osztott el ajándékait, hogy a tanítványok egymásra legyenek utalva, egymásra legyenek szorulva. Nincs olyan, hogy otthoni kereszténység, az nem kereszténység, ott nincs a lélek. A lélek összekapcsol a Krisztus testtel, betagol a Krisztus testébe, meg lesz a feladatom, a helyem, a célom. Aki otthon keresi ezt, az céltalanul fog bolyongani egész életében, és becsapja magát, mert azt hiszi, hogy keresztény. A közösség az újjászületett élet jellemzője. És ez a közösség megjelenik az ima közösségben, ahol az ember megtanulja, hogy nem ő munkálkodik, hanem az Isten. Aki megtanulja kérni az Istent, ott van az úrvacsorai közösségben, mert ez is közösségvállalás Istennel és egymással. Jel volt az is, hogy félelem támad bennük, Istent félték. A Szentlélek megmos, újjászül, átformál. Átformálja a gondolatot, átformálja a cselekedetet. Úgy, hogy az Istennek kedves legyen, hogy az Isten ne szomorítsa meg. És ez látszik az életen. Megváltozik az élet. Az Isten törvényéhez fog igazodni ez az élet. És ettől lesz vonzó a keresztények élete. Ez lesz az ő missziójuk. Kevesek azok, akiket különleges szolgálatra hív el az Úr, de mindenki meg tudja mutatni a munkahelyén, a családjában, hogy ő Istenhez igazodik, az a mérce számára, és a Szentlélek ezt munkálja bennünk. Együtt voltak a templomban, a közös Isten tiszteleten, és házanként, kis közösségekben, hogy itt is, ott is dicsőítsék Istent. Öröm és háladás jellemezte az életüket. Kedvelték őket a kívülállók. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Akinek üdvössége van, az tudja, hogy Isten nem szab feltételt senkinek. Nincs feltétel nemre való tekintet nélkül jöhet férfinő egyaránt. Nincs feltétel korra való tekintet nélkül, a gyermektől az idősig bárki jöhet Krisztushoz. Bárki be tudja őt fogadni. Nincs származás szerint különbség. Nincs nyelv szerint különbség. Nincs semmilyen emberi különbség. A feltétel a hit, a megtérés és Krisztus megvallása, a keresség. Aki pedig üdvösségre jutott, az várja. Az várja nem csak azt, hogy megteljen a templom, hanem hogy üdvözülőkkel teljen meg a templom. Az imádkozik a gyülekezet tagjaiért. Pál apostol Efézusban észrevett néhány tanítványt, és azonnal tudta, hogy nincs bennük a Szentlélek. Látszott az életükön. Tanítványnak vallották magukat, hívőnek vallották magukat, de nem volt ott a Szentlélek, és ez látszott. És ha ilyen testvért látunk, kezdjünk el imádkozni, érte? De ugyanígy kezdjünk el imádkozni a családtagjainkért, mert aki üdvözült, az várja, hogy itt üljenek mellettem, hogy együtt dicsőítsük a mi Urunk Jézus Krisztust. Vizsgáld meg hát testvérem, te is magad, van-e üdvösséged? Hiszel-e úgy Jézus Krisztusban, a te megváltódban, mint aki a te bűneidért is meghalt? Elmondod-e neki rendszeresen a bűneidet? És kész vagy-e elhagyni ezeket a bűnöket, hogy helyette felöltözd a türelmet, a jóságot, a szeretetet, béketűrést? Megbocsátasz-e másoknak, ahogyan neked is Isten megbocsátott? Kész vagy-e megbékélni az ellenfeleddel? Kész vagy-e megvallani mások a hitetlenek előtt Jézus Krisztust, amikor rákérdeznek arra, hogy te miben hiszel, neked mitől változott meg az életed? És kész vagy-e közösséget vállalni azokkal, akiket a Szentlélek ide helyezett melléd ebbe a gyülekezetbe? Ragadjuk meg az Isten által felkínált kegyelmet. Ha nincs üdvösségünk, kérjük tőle, mert ő mindenkinek ad, mert még a kegyelem ideje van. Ha üdvösségünk van, erősödjünk meg ebben, kutassuk az írásokat, mi a mi feladatunk, hogyan tudjuk a Krisztus testét építeni, hogyan tudunk jó gyümölcsöket teremni Istennek. Ámen. Úr Jézus Krisztus, mi Urunk és mi Istenünk, ezt a felkínált kegyelmet és üdvösséget várjuk tőled. Várjuk, ha még nem a miénk. Várjuk azt, hogy megbocsáss nekünk. Megbocsásd azt, hogy nem hittünk benned, hogy az életünket mindeddig nem bíztuk rád, hogy nem hozzád igazítottuk a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket. És köszönjük, Urunk, hogy te mindent megszereztél nekünk a kereszten, hogy valóban készen van számunkra az üdvösség, csak át kell vennünk hittel, azzal a hittel, hogy te valóban mindenért kifizetted az árat, azzal a hittel, hogy ha odaadjuk magunkat egészen neked, az válik a javunkra egyedül. Ez az élet útja. Így kérünk, Urunk, add nekünk a te szent lelkedet. Töltsd be a te szent lelkeddel bennünket, hogy ez az új élet növekedésnek indulhasson, akiben pedig már ott van, megerősödhessen. Olyan sok nyomorúságot látunk magunkban és magunk körül. Bizony látjuk azt, hogy sokszor mi sem teremjük a léleknek a gyümölcseit. Az üdvösség jelei nem látszanak rajtunk, pedig a miénk vagy, Urunk. De ha te kiárasztod a kegyelmedet erre a gyülekezetre, akkor mindez látható lesz rajtunk. Akkor az ige ott lesz középen az életünkbe. Akkor valóban testvéri közösségben, szeretetben, egységben lehetünk. Oda tudunk figyelni egymásra, támogatni és bátorítani, bíztatni egymást. Akkor látható lesz és vonzó lesz a mi közösségünk. Várjuk, Urunk, hogy jöjj, hogy a te ígéreted szerint kitöltöd ránk is a lelkedet. Várjuk, hogy megerősíts, hogy megtisztíts minket. Így könyörgünk az egész gyülekezetért, könyörgünk minden hozzánk tartozóért, hogy ők is megismerjenek téged. Könyörgünk az ige hirdetőkért, a szolgáló testvérekért. Könyörgünk azért, hogy megindulhasson a misszió ebben a városban, ezen keresztül, a gyülekezeten keresztül. Megindulhasson az ébredés, amikor sokak térnek új életre, amikor sokak adják oda az életüket neked, amikor nem csak egyes életek, hanem családok, nagyobb közösségek változnak meg ezáltal. Várjuk, Urunk, és kérjük ezt tőled. És adj nekünk vigyázó szívet, hogy lássuk az időknek jeleit. Adj nekünk reménységet visszavárni téged, hogy ne vesszünk el a világ dolgaiban, hanem tudjunk mindenkor téged dicsőíteni és rátekinteni. Áld meg népünket és nemzetünket, annak vezetőit, hogy rád figyelve tudjanak ellenállni a gonosz minden hatalmának, amelyet látunk Európában és ebben a világban. Könyörülj ezen a világon, hogy mind többen jussanak életre a halálból. Így áldunk és magasztalunk, köszönjük az ünnepet, köszönjük, hogy emlékeztetsz, köszönjük, hogy táplálsz és erősítesz bennünket a látható jegyekkel, a kenyérrel és a borral, amely biztosíték annak, hogy szeretsz bennünket, hogy elfogadtál, hogy megbocsátottad a bűneinket, és hogy velünk vagy mindörökké. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Ámen.